Kegyelem nékünk és békesség. Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy elsegítettél a te házadban. Annyira sok mindenért bennünket a mai napon is, annyi információ, annyi hír, hogy jó most megállni és elcsendesedni te előtted. Jó kitárni a szívünket és örömhírt hallani. Te tudod a legjobban, hiszen te teremtettél, hogy szükségünk van a biztatásra, az evangéliumra, különösen akkor, ha próbákban vagy nehézségekben vagyunk. Kérünk téged, hogy ragyogtasd fel számunkra ezen a mai napon is a te szent igéd szavát, hogy megnyíljon a szánk hálaadásra és neved magasztalására. Kérünk, Urunk, hogy árazd ránk gazdagon a te szent lelkedet, hogy az igét megértsük, a szívünkbe fogadjuk és megtartsuk. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek Márk evangéliumának 16. fejezetéből, onnan is a 6. versből. Feltámadt, nincsen itt. Kedves testvéreim, a feltámadás kapcsán az ember csak dadog. Megpróbálja valahogy leírni, valahogy átadni, de minden, amit az ember ezzel kapcsolatban elmondhat, csak megközelítése a feltámadás csodájának. A felolvasott rövid igerész egy tényközlés, amely megpróbálja átadni tömören összefoglalva a lényeget. Református keresztényként azt gondolom, elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb ünnep a számunkra a feltámadás ünnepe. Ez a mi hitünknek a középpontja. Ha megnézzük a hitvallásainkat, mindegyik Krisztus központú. Nyilván feltámadt Krisztus központú. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy erről a tényről mit gondolunk, mit hiszünk. Milyen hit van ezzel kapcsolatban a mi szívünkben. Mi él bennünk a feltámadással kapcsolatban. Nem magyarázható, és nem tehető olyan érveknek a keresztüzébe, amelyek az észtalaján állnak, mert hit kérdése. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy ne lehetne tényekkel is igazolni. De fontosabb, hogy a hitünkkel ragadjuk meg. Az ige azt mondja, feltámadt, nincsen itt. Nagyon fontos ez, hogy kinek a szájából hangzik el. Egy angyal mondja, egy mennyei lény, Isten követe azt, hogy feltámadt a megváltó. Mennyire fontos egy hírnél, hogy mi a hírforrás, hogy ki mondja azt. Biztos tudjuk, hogy az angyalok nem szoktak hazudni. Az angyalok teljesen igazat mondanak, mert Isten szolgái és követei. Nem is tehetnek mást, mint hogy igazat mondjanak. És itt most egy angyal mondja, hogy feltámadt. Biztos forrásból tudjuk ezt a tényt. Honnan is tudhatnánk máshonnan? Mikor az első emberi lények, amikor közelednek és szembesülnek a feltámadás csodájával, azok a megfélemlült asszonyok, akik azt sem tudják hirtelen, hogy mi történt. Akik megijedtek, nemhogy kitalálni nem tudják, de még felfogni is alig, hogy lehetséges az, hogy ő valóban feltámadt. Nagyon érdekes elgondolkodni azon, hogy ez a feltámadás reggele hogyan köszöntött azokra az emberekre, akik tudtak Jézus haláláról. Milyen rendkívüli módon robbant be ez a történelmi esemény. Ott van Jeruzsálem. A Páska ünnepéből ébred fel egy új napra. Elkezdődik egy újabb hétköznap, és mennyire más-más szívvel gondolkodnak az emberek ezen a reggelen. Ott vannak a tanítványok, akik teljesen össze vannak zavarodva, akik elmenekülnek, és azt sem tudjuk, hogy hol vannak. Ott vannak ezek az asszonyok, akik sietnek a sírhoz, hogy teljesítsék azt a kötelességet, hogy meg kell kenni az Úr Jézusnak a testét. Ott vannak a farizeusok, akik talán elégtételt vettek, hogy na végre elintéztük. Ott van a nép, aki szintén azt érezhette, hogy ez a dolog le van rendezve. Pilátus, az ő kérdéseivel, kétkedéseivel, talán lelkiismeret furdalásával. Mennyire vegyes társaság. És ebben a helyzetben, ebben a nem éppen fényes helyzetben robbant be ez a tény. Feltámadt. Nagyon érdekes, hogy ez az a dolog, amire a legkevésbé számítottak a Jézust körülvevő asszonyok. Még az asszonyok is, akik áldott továbbadói lesznek a feltámadásnak, de alapvetően azért mennek a sírhoz, hogy azt a holttestet konzerválják. Nem azért, hogy a feltámadt Úrnak zengenek dicséretet. Három dolog az, ami ebből a csodából kiemelkedik. És három rövid kis tény, amit mindenképp a mi hitünkkel meg kell ragadni, és meg kell érteni, hogy milyen üzenetet hordoz. Az első az, testvéreim, hogy Isten elfogadta az engesztelő áldozatot. Isten elfogadta az engesztelő áldozatot, mivel Jézus Krisztust, a fiút feltámasztotta a halálból. Jézus Krisztus áldozatot mutatott be az emberiségnek a bűnéért, mindenkinek a bűnéért és az engedetlenségéért. És aki csak hisz benne, annak nem kell elkárhoznia, és annak a bűnei meg vannak bocsátva. Isten elfogadta az engesztelő áldozatot, feltámasztotta a fiút a halálból, visszahozta az életre, azért, hogy a mi közben járunk legyen az atyánál. Micsoda biztosíték ez akkor, amikor a saját életünk felől, vagy esetleg mások élete felől bizonytalanok vagyunk, hogy elfogad-e Isten, hogy Isten tényleg megbocsát-e. Olyan sokszor reménytelen a helyzetünk, és olyan sötétnek látjuk az életünket. Ilyen helyzetből hozhat fel a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit, hogy Isten elfogadta az engesztelő áldozatot. Van közben járunk az atyánál, van bűnbocsánat. A második ilyen kis üzenet az, hogy az emberen többé nincs tényleges hatalma a halálnak. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez egy kicsit felelőtlen kijelentés, pedig higgyük el, hogy nem az. Bizony minden embernek, aki erre a földre születik, meg kell halnia. Mondhatnánk azt is, hogy ez az életrendje. Mindenki, aki porból vétetik, porrá lesz. De a halálnak valódi hatalma, valódi megsemmisítő hatalma nincs. Nem a halál a pont a mondat végén. Egy állapot, ami mindenkinek át kell mennie. Egy olyan kapu, aki mindenkinek át kell mennie, aki erre a földre született. De nem a haláli az utolsó szó, hanem van folytatás. Isten megtörte a halál tényleges hatalmát. Nincs tényleges hatalma az emberen, csak részleges. Micsoda örömhír ez, amikor esetleg koporsónál kell megállnunk, vagy éppen a gyász terhét kell hordoznunk. Micsoda vigasztalás és reménység ez. Nem véletlenül olvassuk fel, amikor elhelyezik a koporsót vagy az urnát a földbe, a feltámadás evangéliumát. Mert ebből következik az, hogy ez csak egy múló állapot, mert Isten Jézus Krisztusban legyőzte a halált, és van folytatás. Az élet nem ennyi, ami körülvesz bennünket. A harmadik kis üzenet, hogy örök boldogságot készített el számunkra Isten, és mi is fel fogunk támadni. Erről már vasárnap délután, aki itt tudott lenni, hallhatta, hogy szóltam, de Isten újra előhozza ezt, hogy erősödjünk és vigasztalódjunk. Mert ez az a pont, ahol sokan meginognak. Valóban, biztos, tényleg fel fog majd támasztani. Testvéreim, azért lehetünk biztosak ebben, mert az előbbi két dolog is, amit elmondtam, az igaz. Hogy Isten elfogadta Jézus Krisztus áldozatát, van a bűneinkre bocsánat, és hogy ő legyőzte a halált, hogy van folytatás. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus feltámadt, és majd bennünket is új testben támaszt fel az örök életre. Ez a református hitünknek szintén a középpontja. És nagyon fontos, hogy a szívünkbe legyen, hogy Isten olyan örök reménységre hívott el, hogy amikor ez a testünk már nem is lesz, ő nem feledkezik el rólunk. És az örök életre, új testbe, örök halhatatlan testben támaszt fel. Ebben, mint egy a minta, a tiposz Krisztus, aki először támad fel, aki az útnyitó, az ajtónyitó volt. Krisztus az első zsenge, így mondja az ige. Mennyire fontos ebben a hitben reménykedni. Az ember sokszor szeretne valami örök dolgot tenni, és a mulandósággal felvenni a harcot, miközben ő maga állandóan változik, és mulandó. A legtöbb, amit tehet az ember, a feltámadásba és a feltámadott Krisztusba vetett hite, ami szerint Isten örök boldogságot készít el, új testben, örök feltámadásban lesz részünk. Nos, ebből a három rövid kis üzenetből következik, testvéreim, hogy a mi megváltunk, feltámadott Krisztusunkat, mint egy kötelességünk imádni és dicsérni. Persze nem olyan kötelességünk, hogyha nem tesszük, akkor valaki a fejünkre üt egy bottal, hanem kiszakad a szívünkből. Hogyha mindez igaz, és mindez tényleg így történt, akkor minden hódolat és dicséret, ami megváltunkat illeti. Milyen másképpen imádkozunk, és énekelünk úgy, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a mi megváltunk, Krisztus Jézusunk széttörte ennek a földi életnek a kereteit és korlátait, és örök távlatokat nyitott meg a számunkra. Ez a mi hitünknek a lényege. Ne felejtsük el Isten dicsérni, amikor úgy érezzük a hétköznapokban, hogy nem lehetünk hálásak. Miért legyek hálás? Nem érnek olyan jó dolgok engem. Akkor gondoljunk legalább csak erre az egy dologra, ha másért nem, az örök életünkért, a megváltás munkájáért dicsérhetjük és magasztalhatjuk őt. Maga a jelenések könyvének 5. fejezete is ezt tanúsítja, amikor arról van szó, hogy ki a méltó arra, hogy átvegye a 7 pecsétes könyvet, azaz ítéletet tartson a föld felett. És az a dolog derül ki a végére, hogy egyedül az a bárány, egyedül az a Jézus Krisztus, aki meghalt és odaáldozta magát. Ő a méltó, őt illet minden dicséret. És ebben a fejezetben azt találjuk még leírva, hogy amikor átveszi a 7 pecsétes könyvet, az egész menny leborul előtte és dicséri. Aztán az egész föld, aztán az egész teremtett mindenség. A bárány dicséri és magasztalja. Ebben van a mi lehetőségünk is, bekapcsolódni ebbe a magasztalásba, hódolni és imádni őt. Visszatérve a történethez, a tanítványok, amikor az asszonyok lélek szakadva mennek, és mondják el, hogy üres a sír, feltámadt az Úr, valami rendkívüli dolog történt, akkor a tanítványok üres fecsegésnek tartják az egészet. Legyintenek egyet. Asszonyi beszéd az. Mit beszéltek itt össze-vissza? Nem tudjátok, hogy miről beszéltek. Ez lehetetlen. A tanítványok akkor még nem hiszik el ezt a dolgot. Aztán majd nem sokára lesznek saját tapasztalataik. Akkor meg majd elhiszik. Lehet, hogy az ember más szavára kevésbé hallgat. Hiszem, majd ha én meglátom és átélem. Testvéreim, az a nagy dolog, hogy a hitnek a területén, a feltámadásnak és a feltámadt Jézus Krisztusba vetett hitnek a területén lehetnek saját tapasztalataink. Merjünk kérni és kérdéseket feltenni Isten előtt. Ha bizonytalanságaink vannak, ha valamit nem értünk, vagy nem tudjuk elfogadni, őszintén mondjuk el Istennek, majd ő meggyőz bennünket. Ő ad olyan vezetést, olyan jeleket, akármit, amire szükségünk van, hogy meggyőzzön. Bizony, a feltámadt Jézus Krisztusnak a ténye döntésre kényszerít mindenkit. Ez nem egy olyan tény, ami mellett el lehet menni semlegesen. Vagy igennel, vagy nemmel. Állást lehet foglalni, és állást is kell. És teszik ezt nagyon sokan a történelemben. Olyan sokan nem fogadják el, vagy mesének tartják, vagy hazugságnak. Akik az ő gyermekei vagyunk, ebben az igenben legyünk határozottak. Képviseljük ezt, és éljünk is így. Ugyanis a feltámadásba vetett hitnek következményei vannak, ami tetteinkre is. Hogyha az életünk nem csak annyi, ami körülvesz bennünket, akkor annak meg kell látszódnia, és meg is látszódik az életünkön. Bak János vasiójában érdekes módon jeleníti meg a halált és a feltámadást. Azt mondja, olyan a halál, mintha elaludna. Az ember elalszik, és azt kéri az ő megváltójától, hogy majd amikor eljön a feltámadás, akkor ébreszte fel ebből az elalvásból. Akkor majd az ő szemeivel megláthassa az ő dicsőségét, megláthassa színről színre, és majd örökké magasztalhassa őt. Egy gyermeki kérdés. Egy gyermeki bizalom ez az Atya felé. Ezzel a bizalommal lehetünk mi is az Atya felé. Ezzel jöhetünk felé nap mint nap. És kérhetjük, és kérdezhetjük. Hiszen ő a mi mennyei édesatyánk, mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Erősödjünk meg ebben, és áldjon meg bennünket Isten abban, hogy feltámadt. Nincsen itt. Amen. Mindenható Istenünk, te látod, hogy milyen állapotunkban ért bennünket a mai napon a feltámadás üzenete örömhíre. Megvalljuk, hogy nem könnyű ésszel felfogni, de hittel megragadjuk, hogy Jézus Krisztus áldozatáért a halálnak nincs megsemmisítő hatalma, hogy csak egy kapu, ami minden embernek át kell menni. De te feltámasztol bennünket új testben az örök életre. Urunk Istenünk, ha ilyen dolgot készítettél el nekünk, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, akkor valóban gyermeki bizalommal jöhetünk eléd, amik is mindennapi gondjainkkal, kérdéseinkkel is. Kérünk, könyörülj rajtunk, emelj fel, bocsáss meg hűtlenségeinket, és hallgass meg könyörgésünket, családjainkért, gyülekezetünkért, református egyházunkért, magyar népünkért. Kérünk, növeld a mi hitünket, hogy teljes szívünkből, minden erőmből tudjunk téged dicsérni, és egész életünkkel magasztalni. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen.